amikor dharmával foglalkozunk, legyen az hallgatás, elmélkedés, vagy pedig meditáció gyakorlás, mindig nagyon fontos, hogy bevezetőül kialakítsuk a helyes hozzáállást, a helyes indítékokat, helyes szellemet. Tehát ez pontosan az, ami megkülönbözteti a dharma gyakorlást, a dharma tevékenységet a közönséges tevékenységtől. Ez nagyon fontos megérteni, sokan ezt nem értik. Hát ha beülünk egy tanításra, oda beülhetünk egy olyan megközelítéssel, hozzáállással, hogy csak kíváncsiak vagyunk. És akkor egyszerű szórakozás lesz. Vagy lehet, hogy valamiféle új eszméket ugye, össze tudunk szedni, új gondolatokat, új ismereteket össze tudunk szedni, de ennek még önmagában semmi köze a dharmához. Hanem egyszerűen ezek a dolgok, ha ilyen megközelítéssel állunk hozzá, akkor ezek közönséges ismeretek maradnak, vagy közönséges ismeretekké válnak. Hát teljes mértékben a hallgató hozzáállásától függ, hogy milyen lesz az eredmény. Ezt borzasztó fontos megérteni. Tehát az ember ugye ahhoz van szokva, hogy erről nincs szó. Mindenféle előadásokra elmegy, mindenféle iskolákba beiratkozik, és gyarapíthatja az ismereteit. De nem kerül közelebb az ösvény, ez a dharmához ezzel. Hát a dharma ott kezdődik, hogy először is megfogalmazunk egy megfelelő, helyén való motivációt, beállítottságot. És ezt személyesen kell megfogalmaznia mindenkinek, ezt nem tudja helyettünk valaki más megfogalmazni. Most szedjük össze magunkat, és gondoljuk át szívünk mélyén, hogy miért is vagyunk itt. Miért tettük meg azt a sokaknak hosszú utat, hogy ide eljöjjünk. És próbáljuk meg ezt a már megtett erőfeszítésünket valódi távolatba, valódi távolatba állítani, és valódi jelentést adni neki. Ahhoz, hogy ide most eljöttünk, kellett egy csomó nagy csomó, nagyon sok dolog, belső és külső okok és feltételek kellettek hozzá. Kellett hozzá az, hogy egyáltalán emberek vagyunk. Kellett hozzá az, hogy egyáltalán van ilyen lehetőség, mert létezik a dharma Magyarországon. Az élő dharma nem csak áttételes módon, hogy valaki hallott róla, és akkor azt az ismereteit továbbadja, hanem gyakorlati szinten, élő szinten jelen van a dharma. És nem csak, hogy jelen van, hanem hozzáférhető is. Mert lehetne a dharma jelen, és ugyanakkor nem lenne meg a lehetőség arra, hogy az ember kapcsolatba kerüljön vele. Hát ez az első dolog, ezek mind megvannak. ezek külső tényezők. Aztán persze sok minden más külső tényező is van. Emellett vannak a belső tényezők, az, hogy minket érdekel és vonz ez a dharma, méghozzá pontosan ez a dharma vonz. Tehát az ember ugye hallhat a dharmáról, és sokféle módon érdeklődhet iránta. De az, hogy a valódi élő dharma felé vonzódásunk van, az egy óriási nagy, mondjuk így ajándék, de igazából nem ajándék, olyan, mint az ajándék, mondhatjuk a gyakorlatban, mert ebben az életünkben talán nem tehetünk róla, de ezt az ajándékot igazán mi adtuk önmagunknak azzal, hogy előző életeinkben megalapoztuk ezt a hajlamunkat, ezt a fogékonyságunkat, érdeklődésünket. Tehát előző életünkbeli előzményei vannak annak, hogy mi most itt vagyunk. Úgyhogy itt egy másik dologra gondoljunk, amellett, hogy tehát örülünk és hálásak vagyunk annak, hogy a dharma létezik és hozzáférhető, ami nem rajtunk múlott. Legyünk ugyanígy hálásak önmagunk felé is, és becsüljük nagyra azokat az eddig megtett erőfeszítéseinket, amelyek révén kialakult ez a vonzódásunk, fogékonyságunk, érdeklődésünk a élő dharma iránt. Mivel, hogy ez egy óriási nagy ritkaság. Próbáljuk ezt egy kicsit a szívünkben földolgozni most egy pár pillanatig. Próbáljuk érezni az örömet és a hálát. A hálát a hagyomány felé, hogy itt jelen lehet a dharma, a hálát a közösség felé, akiknek az erőfeszítésén múlik az, hogy valóban a hagyomány ugye hozzáférhetővé válik. És aztán hálával és nagyra becsüléssel gondoljunk azokra a múltben elkövetett tetteinkre is, tehát önmagunk felé, hogy ezt a dolgot a saját részünkre is megalapoztuk, az érdeklődésünkre. Hát már sokat dolgoztunk azért, hogy most itt lehessünk. Most gondoljunk arra is, hogy mindez nem egy tartós helyzet. Nem tudhatjuk, hogy meddig áll fönn ez a helyzet. Meddig van lehetősége a hagyománynak és a közösségnek, hogy ezt a helyzetet fenntartsa. Vagy pedig, hogy meddig van lehetőségünk nekünk. Tehát meddig élünk, meddig tart az érdeklődésünk. Minden folyamatosan változik. Előfordulhat az, hogy meghalunk. Előfordulhat az, hogy az életünk úgy alakul, hogy ez a vonzódás megszűnik, az érdeklődés megszűnik. Gondoljunk most arra, hogy ez nem egy garantáltan tartós helyzet, és így még inkább erősítsük meg ezt a elkötelezettségünket, örömünket, hogy most jelenleg ez megvan, és próbáljuk meg megfogalmazni az elkötelezettséget magunkban, hogy minden erőnkkel most, ma megpróbáljuk kihasználni ezt az egyedi és csodálatos alkalmat. Azután gondoljunk azokra a lehetőségekre, amelyek itt föltárultak számunkra. Nem közönséges tanításokkal foglalkozunk, nem olyanokkal, amelyek el tudnak vezetni, képesek elvezetni bennünket a megvilágosodásig. A megvilágosodás pedig azt jelenti, hogy fölébredni abból a zavaros, álomszerű létállapotból, ahol a világról alkotott zavaros és téves és sokszor nagyon káros, ártalmas képzeteink ugye kavarognak és alkotják az egész világunkat. Ebből fölébredni, ami egy zavaros álomhoz hasonlít, bár nem álom, más az álom, ez egy ébrenléti állapot, de az ébrenléti állapot ilyen értelemben tökéletesen hasonlít az álomhoz. Tehát ebből fölébredni, képesek vagyunk fölébredni a tanítások segítségével, és megismerni a tökéletes tiszta tudatot, a szabadságot. Azt az állapot, amely valóban méltó az emberhez, méltó hozzánk a legbelsőbb énünkhöz, a legbelsőbb lényünkhöz méltó állapot. Most megint erősítsük meg az elkötelezettségünket, hogy mostantól kezdve arra fogunk törekedni, hogy ezt az állapotot megismerjük, elérjük, megvalósítsuk. Mert igazán csak ez méltó hozzánk. Nem beszél arról, hogy ebben az állapotban megszabadulunk mindenféle szenvedéstől, mindenféle rossztól, mindenféle kellemetlenségtől. Most gondoljunk arra, hogy az, hogy mi most itt ezeket a gondolatokat elültettük a szívünkben, ezeket az eltökéltségeket megfogalmaztuk és megerősítettük magunkban, ez nem csak mi ránk nagy jelentőségű, hanem az egész világra. Egész világra nézve nagy jelentőségű ez, mert van egy közös alapunk az összes lénnyel, mindnyájan szeretnénk boldogok lenni, senki sem szeretne szenvedni, mindenki szeretné elkerülni a szenvedést, a fájdalmat, a kellemetlenséget. Mindenki szeretne boldogan, szabadon, könnyen élni, gondok nélkül. Ebben teljesen egyformák vagyunk minden lényen, az állatokkal is, és a szellemlényekkel is. És a maga szintjén, és a maga módján mindenki ezért fáradozik. Mégis nagyon-nagyon sok a szenvedés a világban, ez pedig annak köszönhető, hogy nem ismerjük a módját, hogy hogyan lehet a szenvedésből kiszabadulni, és hogyan lehet a szenvedéstől mentes boldogság állapotába eljutni. Például nem tudjuk azt, és nem is gondolunk arra, hogy a szenvedésnek oka van, és a boldogságnak, a szabadságnak is oka van. Mi csak azt regisztráljuk, hogy az egyik is beáll, valahogy beköszön, ránk köszönt, a másik is ránk köszönt, de hogy mi a valós oka, azt nem tudjuk, nem is igen foglalkozunk vele. igazából ez egy újszerű eszme, ezt aki nem ismeri a buddhizmust, az ezzel nem egyáltalán nem foglalkozik. Tehát a szenvedésnek is oka van, és a boldogságnak is oka van, méghozzá ezeket az okokat mi magunk hozzuk létre önmagunkban. És ez azt jelenti, hogy a szenvedést akkor tudjuk igazán megszüntetni, ha megszüntetjük az okait. A boldogságot akkor tudjuk igazán megtapasztalni, ha létrehozzuk, megteremtjük az okait. És ha idáig eljutottunk, akkor nagyot léptünk. Mert a következő lépés az, hogy vannak bizony módszerek, amelyek segítségével meg lehet szabadulni a szenvedés okaitól, és meg lehet teremteni a boldogság okait. És ez a dharma, ez a gyakorlás. Ez a gyakorlás. De ezeket az okokat magunktól nem látjuk, ehhez kell egy tanító, aki megmutatja őket. Tudnélik, az emberek mindig azt gondolják, hogy tudom, hogyan leszek boldog. Tudom, hogy tudom a szenvedést elkerülni. És hát sajnos csomó vélt ok. Után szaladunk, és amikor bebizonyosodik, hogy az egész téves nyom volt, téves nyomon haladtunk, akkor már késő. És akkor kezdjük előről, és megint egy másik téves nyomon haladunk, és akkor megint bebizonyosodik, hogy téves volt a nyom. És ebből törik az életünk, nem csak ez, hanem az összes életünk, számtalan életünk ezzel teli. Vélt okok, tehát gondoljuk, úgy érezzük, hogy no, tudom, hogy leszek én boldog, tudom, és meg tudom valósítani, tudom, hogy kerülhetem el a szenvedést. És itt az ember becsapja magát, a legnagyobb őrültségeket követi el. A bodhiszatták azt mondják, olyanok vagyunk, mint az őrültek. Teljes, hogy mondják. Elmezavarodott állapotban vagyunk. Zavarodott elméjében. Vigotjenzerén, hogy egy helyen úgy ahhoz hasonlítja az embereket, olyanokat, mint mi. Ahhoz hasonlítja, mint amikor egy őrült kirohan fagyos éjszakában, és beleugrik a tóba fürödni. Mert annyira zavarodott, hogy nem tudja, hogy ebbe belehal. És akkor belevész, belehal, megáll a szíve, lehűl, kész, egy-két perc alatt vége. Tehát ilyeneknek látnak bennünket a bódhiszatvák. Ezen érdemes elgondolkozni, mert közben mi azt érezzük, hogy mi mindent pontosan tudunk, és az életünket tökéletesen tudjuk irányítani, és szervezni, és kézben tartani. Ez a saját nézetünk önmagunkról. Ezen érdemes mondom elgondolkozni, ezen az egy példán is. Tehát ahhoz, hogy tudjuk, hogy mik a helyes, mi a helyes, mit érdemes csinálni, és mit nem érdemes csinálni, ez kell egy tanító. Kellenek tanítások. Nekünk is, és minden lénynek. Most ha valaki, mint most mi, eljutottunk oda, hogy ezt belátjuk, és ezért akarjuk a tanításokat gyakorolni, az egy óriási dolog. Egy óriási segítség, egy útmutatás, egy inspiráció másoknak is. Gondoljuk most azt, hogy azzal, hogy mi mindezeket így nagyjából már megértettük, elfogadtuk, És ez elhozott minket ide, erre a dharma foglalkozásra. Ez az egész világnak hasznos, nem csak magunknak. Minden egyes lénynek. Azoknak is, akik nincsenek itt. Akik még nem jutottak el oda, hogy közvetlenül tudjanak foglalkozni a élő dharmával. Azoknak is a hasznunkra van. Lassan-lassan a mi inspirációnk, a mi erőfeszítéseink segíthetik őket ahhoz, hogy közelebb kerüljenek a dharmához. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat. Ne gondoljuk azt, hogy most ez, amit mi csinálunk, ez csak egy mi rólunk szól. Ez egész világról szól. Egész világról szól. És kívánjuk, hogy ez így legyen. Ez valóban így is legyen. Kívánjuk a szívünk mélyén. Hát fogalmazzuk meg, hogy most az, hogy itt összegyűltünk, ez legyen egy óriási áldás az egész világ összes lénye számára, méghozzá olyan áldás, amelyből olyan hasznuk származik, hogy közelebb jutnak a megvilágosodáshoz. Ha lehet, érjék el most ebben a pillanatban a megvilágosodást ezáltal, ha nem, akkor legalábbis jussanak közelebb hozzá. De ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, be kell látnunk először azt, hogy nekünk milyen hasznos ez, nekünk magunknak milyen fontos és milyen hasznos ez, ami most történik. Ezt mi nem látjuk be, hanem csak azért azt gondoljuk, hogy hát ez azért vagyok itt, hogy másoknak jó legyen, akkor az abban nincs erő. Abban nincs erő. Ez olyan, mint mondjuk a nyelvtanulás, vagy akármilyen tanulás, ha valaki maga nem tanulta meg a nyelvet, akkor hogy tudna másokat tanítani? Ha maga nem tud főzni, akkor hogy tudna másokat megtanítani főzni? Igaz? Nem elég, hogy az ember hall a dolgokról, és akkor azt továbbadja, ahol még semmi nincs. Meg kell valósítani. És akkor az ember tud. Az ő hasznára van, és aztán másoknak is a hasznára válhat. Próbáljuk ezeket a dolgokat valóban megfogalmazni magunkban, mindenki a maga módján, a maga szíve szerint, és legyenek ezek a gondolatok, és ezek a kívánságok, és ezek a elhatározások, legyenek ezek az alapjai a dharma foglalkozásunknak. Ettől lesz dharma foglalkozás. Egyébként csak egy közönséges iskola. És ezeket a gondolatokat naponta próbáljuk meg magunkban fölkelteni. Különösen mielőtt dharmával kezdünk foglalkozni. Először a dharma foglalkozások előtt szedjük így össze magunkat mindig. És amikor ez szokásunká válik, akkor azután a hétköznapi cselekedeteink, tevékenységeink kezdetén is összeszedhetjük így magunkat. És akkor a hétköznapi cselekedeteink is mélyebb és valósabb értelmet kapnak. És azok is az ösvényé válnak. Megvilágosulás ösvényévé válnak. Most tehát a nyungnéről lesz szó. A nyungne az egy nagyon hatékony módszer arra, hogy tehát amit már említettem, két dologra, hogy egyrészt tisztítsuk a már elkövetett cselekedeteinket, rossz cselekedeteinket, megszabaduljunk a szenvedés okaitól ezáltal, és megalapozzuk a jövőbeli jólétünket, boldogságunkat. Ez alapjában véve minden gyakorlás ezt azért szolgálja. A nyugni egy különösen hatékony módszer erre. Ugye, mint gondolom mindjárt tudjátok, a nyugni egy böjtös meditáció, kétnapos böjtből áll. Az első nap az előkészítő, második nap a teljes böjt, és a két nap alatt a együttérzés Buddhájának a gyakorlatát végezzük, akit magyarul úgy hívunk, hogy az oltalmazó, tibetül Csenrézi, szanszkritul Avalokiteshvara, de számtalan neve van, nagy együttérző, stb. Három világ ura, és itt tovább sokféle neve van. Ez a meditáció, ugye ezzel kezdtünk foglalkozni, a Nyungne Csenrézi meditációval. Ez a meditáció, mint tudjuk, különböző lépésekből áll. Maga a meditáció nyilván a menedékvétellel és a ébredés szellemének fölkeltésével és megfogalmazásával kezdődik, utána érdemek halmozása van, és utána következik a mantra, mondás, ami két lépésből áll. Az első lépésben mi magunk vagyunk, fölvesszük Csenrézi alakját. Ez azt jelenti, hogy figyelünk arra, hogy Buddha természetünk van. Tehát arra összpontosítjuk a figyelmünket, hogy nekünk magunknak Buddha természetünk van, megvilágosult természetünk van. Ez az első lépés. Az egész meditációnak a fő, mondjuk, értelme, vagy célja, mondjuk így, az, hogy fölvegyük a kapcsolatot a bennünk lévő igaz természetünkkel, a bennünk lévő Buddhával, aki ebben az esetben ugye az együttérzés Buddhája, az oltalmazó. Tehát az igaz természetünkkel vegyük fel a kapcsolatot. Ez ugye a gyémánt út különleges, speciális módszere. Ezek a meditációk arra a szemléletre építenek, hogy eleve megvilágosultnak tartjuk magunkat. Ezek a tanítások kimondják egyenesen, hogy mindig is megvilágosultak voltunk. A megvilágosult természet mindig bennünk volt, csak ezt a megvilágosult természetünket nem ismerjük. Ezt elhomályosítják a különböző zavaros tudatok, tudatállapotok, gondolatok, érzések és tudati tevékenységek, történések. Ugyanúgy, ahogyan például egy homokvihar elhomályosítja a napot, vagy a felhők elhomályosítják a napot. Aztán, amikor eltűnnek a felhők, elül a homokvihar, akkor ugye a nap természetesen megnyilvánul, mert mindig is ott volt. Mindig is ott volt. Tehát lehet, hogy a zivatarban sötét van, egész éj sötét is lehet, és elfelejtjük a napot, de amikor eloszlanak az felhők, akkor kiderül, hogy a nap mindig is ott volt. Tehát nem kellett egy új napot létrehozni ahhoz, hogy világos legyen. A nap az ugyanaz a nap, ami mindig ott volt a felhők mögött, egyszerűen láthatóvá válik azáltal, hogy a felhők szertefoszlanak. Hát ehhez hasonló a mi természetünk, és ez nagyon-nagyon nehéz megérteni. Nagyon nehéz, mert a jelenlegi gondolkodásunk az egészen más. Jelenleg annyira bele vagyunk ragadva a korlátolt énünk képzett világába, hogy nagyon távol áll tőlünk ez a gondolkodás. És lehet, hogy nem is igen tudunk közvetlenül foglalkozni ezzel a módszerrel, hogy egyszerűen fölvesszük a kapcsolatot a megvilágosult természetünkkel. Lehet, hogy nem is tudunk. Mert annyira zavarodott a tudatunk, hogy amikor ezzel a módszerrel szembesülünk, ez semmit mondónak tűnik, érdektelennek tűnik, nem érzünk semmit, nem tudunk, nem mozdul meg bennünk semmi. Tehát ilyen van, ez lehetséges. Sőt, azt hiszem, hogy inkább ez az általános. De ez nem kell, hogy elkeserítsen bennünket, ez csak azt jelenti, hogy nagyon-nagyon vastag a felhőtakaró. És akkor azt tisztítani kell. Minden módon, ahogy csak tudjuk. A dharma segítségével minden módot meg kell ragadni ahhoz, hogy ezt felhőtakarót tisztítsuk. És egyszer el fogunk jutni oda, hogy kezdjük elhinni azt, hogy tényleg megvilágosult természetünk van. Még nem tapasztaljuk meg, de már elhisszük. Már így kezdünk gondolkozni, hogy igen, hát a bennem lévő Buddha. Olyan ez, mint amikor valakinek például egy közeli hozzátartozója, ugye például a szülei, valaki apja vagy anyja, ugye kisgyerekkorában eltűnt otthonról, semmi hír nincs róla, és akkor az ember azt hiszi, hogy hát nekem nincsenek szüleim, vagy meghaltak régen, vagy soha nem is voltak. És ebben az tudatban élünk, és akkor egyszer csak hallunk valami hírt róla. Nagyon távoli hírt. És az az első fénysugár. És akkor lehet, hogy azután lassan elkezdünk nyomozni. Fölkelti ez az érdeklődésünket, hogy tényleg lehetséges, hogy ez, hogy van, hogy ő él. És elkezdünk nyomozni, és a nyomozásunkat, addig nem nyomozunk, addig eszünkbe se jut, ugye. Elfogadjuk azt a tényt, hogy hát nekünk nincsen apánk vagy anyánk. Nem is foglalkozunk vele. És akkor, amikor ez az első hír megjelenik, akkor érdeklődik. Föl kell az érdeklődés. És elkezdünk nyomozni, utána járni, és akkor egyszer csak érezzük, hogy egyre közelebb és közelebb kerülünk, ugye esetleg már levelet váltunk egymással, és akkor végén találkozunk. Tehát ehhez hasonló ez a folyamat. Nem kell senkit, hogy elkeserítsen azt, hogy túl távolinak tűnik a cél, hogyha becsületesen nekiállunk és elkezdünk dolgozni, akkor mindenki számára valóságá válik ez a kapcsolatfelvétel. Tehát ez az alap, az alapvető szemlélet. A módszer pedig az, hogy számtalan, tehát nagyon sokféle módon veszük föl a kapcsolatot igaz természetünkkel. Kezdve azzal, hogy menedéket veszünk. Az igaz természetünkben veszünk menedéket. Fölkeltjük a megvilágosulás szellemét. Ez egy másik módja. A megvilágosulás szelleme az egy neve az igaz természetünknek. Akkor érdemeket halmozunk. Ez is, ugye, felajánlásokat teszünk az igaz természetünknek. Ez ugyanígy egy kapcsolatfelvétel. Akkor megjelenítjük magunkat az együttérzés Buddhájának a alakjában. ez is egy kapcsolatfelvétel. Ahol minden kis részlet további kapcsolatfelvétel. Tehát a kapcsolatfelvétel elmélyítését szolgálja, mert minden részlet fontos jelkép. És a jelképeket megértjük, a jelképek hatnak ránk. És saját erejük van, saját erejükkel ugye segítik a kapcsolatfelvételt. Azután eljutunk oda, hogy mantrát mondunk. Tehát a mi magunk, ugye a együttérző Buddha alakjában vagyunk, ővel azonosulunk. Úgy érezzük magunkat, hogy mi az együttérző Buddhája vagyunk. Tehát nem csak nem elég az, hogy magunkra vetítjük az ő képét, hanem fontos az, hogy ezzel tényleg dolgozzunk, ezzel az érzéssel és gondolattal, hogy tényleg az együttérzés Buddhái vagyunk, még ha nem is tudjuk magunkat így látni, és részleteket nem értjük, de alapjában véve az vagyunk, és akkor, tehát amikor a mantrát mondjuk, akkor erre kell odafigyelni, erre az érzésre. Próbáljuk meg érezni, hogy valóban az vagyunk. És ez a tudat, ez az érzés, ez tökéletesen megtisztít bennünket minden szenvedésünktől, a szenvedésünk minden okától. Mindentől. Tehát az összes múltbeli karmánkat megtisztítja. Tehát hogyha azonosulni tudunk a bennünk lévő Buddhával. Ez egy óriási, óriási dolog. Számtalan karmánk van, és ha van egy ilyen módszer, amelynek a segítségével mind egy pillanat alatt megtisztítható. Tehát azzal, hogy ha valóban az együttérző Buddhájának érezzük is, érezzük magunkat, látjuk magunkat, akkor megtisztítunk. Tehát hatalmas a munka, amit el kell végezni, hatalmas, mert számtalan életünk volt eddig, számtalan életünk, számtalan rossz cselekedetet végeztünk el, követtünk el, szörnyű dolgokat, ezeknek a hatása bármikor megjelenhet az életünkben, váratlanul, és a legnagyobb csapásokat mérhetik ránk, nem tudhatjuk. Azonban kezünkben van az együttérző, jóságos tanítóink áldása révén és törődése révén kezünkbe adatott egy olyan módszer, amely hihetetlenül hatékony. Hihetetlenül hatékony. És csak rajtunk múlik az, hogy most alkalmazzuk, vagy nem. Mert ez nagyon fontos, hogy megértsük, ez legyen a hozzáállásunk, amikor gyakoroljuk a nyugnit. És hogyha az egészet még nem igazán érezzük, akkor pedig próbáljuk meg legalább kívánni azt, szívünk mélyéből kívánni, hogy bár csak eljutnék oda, hogy ezt valóban tudnám gyakorolni, valóban meg tudnám érezni, valóban meg tudnám tapasztalni. Hát kívánni mindenki tud. De fontos, a dharma gyakorlásnál fontos, hogy észnél legyünk. Odafigyeljünk. Magunkról van szó, nem másokról. Ne várjuk a segítséget másoktól. A munkát nem tudja más elvégezni helyettünk. Ez hát az első lépés a meditációnak. A második lépésben pedig ez a helyzet kibővül, tehát továbbra is mi magunk csendrézi vagyunk. Igen, és még egy nagyon fontos, tehát nem csak mi vagyunk csendrézi, hanem a szívünkből árad a bölcsesség és együttérzés és szeretet ereje, fénye, ragyogása, ez megtisztít bennünket tökéletesen, és azután ez a fény megtisztítja az összes lényt is. Hát ugyanúgy gondolunk az összes lényre is. Arra gondolunk, hogy ez a fény fölébreszti őket, ráébreszti őket a saját Buddha természetükre. És akkor, mint a lámpák, kigyúlnak ők is. Kigyúl bennük a szellem világossága. És ők is mind cserézik. Most ez egy olyan gondolat, egy olyan vizualizáció, amit ugye intenzív módon ebben a meditációban végzünk, azonban ha csak arra korlátozzuk ezt a gondolatot, amikor meditálunk, annak nem sok értelme lesz. Tehát a meditációnak ezt a fázisát, ezt a szakaszát úgy hívjuk, hogy kivedi, hogy kerim. Kerim. Kerim azt jelenti, hogy a teremtés, a létrehozás szakasza. És ezt, ha ezzel dolgozunk, ezzel a kerimmel dolgozunk, ezzel úgy kell dolgozni, hogy az egész életünket átalakítjuk. Különben csak egy ilyen hobbi vacakolás lesz belőle. Tehát, hogyha ezzel dolgozunk, hogy Buddha természetünk van, és másoknak is Buddha természetük van, akkor az életünkbe be kell vezetni ezt a fajta szemléletet. Megtanulni, látni, mindig látni magunkban is, és másokban is a Buddhát. Át kell alakítanunk az egész életlátásunkat, világlátásunkat. Mert ha ezt nem értjük, akkor a meditációnk abból fog állni, hogy megpróbálunk magunkra vetíteni egy olyan dolgot, amiben nem is hiszünk. Meg másokra vetíteni, a világra vetíteni valamit. Azt mondjuk, mindenki cserézi, akkor azt jelenti, hogy ilyen színű, annyi keze van, így néz ki, olyan ruhája van. Ez semmi. Nulla. Ez nulla. Anélkül, hogy megértenénk, hogy minden lényben valóban a Buddhát kell látnunk. És önmagunkban is. Minden helyzetben megpróbálni visszatérni, újra és újra visszatérni a bennünk lévő Buddhához. És a lényegben lévő Buddhához. Bármi adódik. És emellett a környezetben is Buddha országot látni. Nem közönséges világot. Képzelt világot. Tehát ez egy nagy munka. Egy nagy munka, és ezt együtt kell végezni, akkor van értelme. Ha erre képesek vagyunk. Természetesen a munka az egy sok szálon fut, ezek nagyon komplex dolgok, mivel az elménk egy igen gazdag dolog, tehát az ember ugye gyakorol különböző egymást kiegészítő és segítő módszereket, és annak mindnek van értelme. Olyanokat, mint a siné, a négy alapgondolat, a lojong, az alapgyakorlatok, stb. Tehát ezek mind-mind kiegészítik egymást, és mind-mind segítik egymást. És akkor lassan ugye megtörténnek ezek az alapvető átalakulások a szemléletünkben és a világunkban, a képzett világunkban. Egy nagy munka, természetesen nagy munka. Nagy munka. De hát nyilván azért élünk, hogy értelmes dolgokkal foglalkozzunk. Tehát ez a kerim, a kibontakozás szakasz. Kibontakozási szakasz. Ez azt jelenti, hogy tiszta szemléletet alakítunk ki, mindig a jót, a tisztát észrevenni minden helyzetben, önmagunkban is, és a világban is, és másokban is. Tehát ez az első lépés. A második alkalommal, amikor recitáljuk a mantrát, akkor pedig ott tartunk, hogy kibővül ez a vizualizáció, és velünk szemben is megjelenik Chenrezig, aki ugyanolyan, mint mi vagyunk, és kíséretével együtt, és így mind a ketten, tehát mi magunk is, és a velünk, és a világot így, mondjuk így ketten tisztítjuk. Ugyanakkor ez a kettő nem kettő, mert lényegét és természetét tekintve egyek vagyunk. Lényegünket és természetünket tekintve egyek vagyunk. Tehát ez az alapvető meditáció a nyugnéven. Ezután következnek különböző felajánlások, imák, mindenfélék, és végül azután föloldjuk a vizualizációt, és egy pillanatra, tehát önmagunkba, saját elménkbe olvasztunk mindent, mivel hogy minden onnan született, onnan jött létre, az egész vizualizációt az elménkből hoztuk létre, és az elménkbe olvad azután vissza. És itt rövid pillanatig megpihenünk ebben a minden tevékenységen túli természetes állapotban, és aztán újra megjelenítjük magunkat Chenrezig alakjában, és megpróbáljuk a hétköznapi életünkbe ezáltal bevinni a tiszta szemléletet, és azt az érzést, hogy tudva természetünk van, és azt a szokás, hogy erre mindig emlékszünk. És hogy minden lénynek is a természete van. És az egész világ egy csodálatos, szent világ. Hát röviden Dióhéjban erről szól a meditáció. Erről szól a meditáció. Most pedig megnézhetjük a szöveget. Csak kinyitjuk a szöveget, akkor azt láthatjuk, hogy mindenhol vannak ilyen apróbetűs magyarázatok. Tehát az egész szöveg úgy van itt tálalva, mint egy forgatókönyv. Ezek a apróbetűs magyarázatok nagyon fontosak, azokat olvasgatni kell, mert azonnal, ahogy elolvassuk, azonnal ott van a vizualizáció. Ja? Azonnal ott van a vizualizáció. Most a két vizualizációt már átvettük. Igaz?
Dicsőítést is végigvettük
már, igen. Már a dicsőítést is végigvettük. És utána következik a... Tehát a két vizualizáció után van a hétágú ima először, igaz? Annak egy speciális formája. És utána felajánlás van, utána a mandala felajánlás van, és végül jön a Chenrezig dicsőítése. A dicsőítés után pedig van egy kérés. Ez úgy szokott mindig lenni, a dicsőítés után van egy kérés. Ez olyasmi, mint amikor valaki udvarol. De először elmondja, hogy milyen szép vagy, milyen aranyos vagy, milyen drága vagy, és amikor ugye a másik elolvadt, akkor jön a kérés. Most pedig ezt fogjuk csinálni. Ugye? Ez ott eljön a kérés, tehát ugyanez a módszer van itt is. Ezután torma felajánlás következik. A torma az egy tibeti szó, tehát ez nem a magyar gyökér tormát jelenti. Viszont a tor szó a magyarban is megvan, ezért nem fordítjuk le a tormát. Tehát a tor, ugye magyarul tudjuk, van a disznótor, meg a halotti tor. A tor az egy ünnepélyes étkezés, lakomát jelent, igaz? Tehát ugyanez a tibetiben is. A ma az csak egy ilyen végződés, annak nincs jelentősége. Itt a fő dolog a tor. Az egy ilyen tibeti végződés, a torma. Tehát nézzük akkor a magyar szövegben a 15. oldalt. Torma felajánlás Cserézinek és a megvilágosultaknak. Az egész teret betöltő, tehát itt jön egy vizualizáció. Az egész teret betöltő tágas, drága anyagú edényt csodálatos felajánlások töltik meg. Ja? Tehát vizualizálunk egy csodálatos edényt, egy hatalmas edényt, olyan, mint egy nagy tál, vagy mint egy nagy bogrács, egy üst, és hatalmas aranyból, drága kövekkel kirakva, stb. Díszítve. És arra gondolunk, hogy ebben minden jó van, amit csak el lehet képzelni. Mindaz a jó, amit el tudunk képzelni, az mind ott van benne. Csodálatos étel, ital, meg akármi más is. Tehát mindenféle javak benne vannak. Most e fölött megjelenik az Om, A, Hung, három betű. Fölül van fehér Om, középen, alatta vörös A, és alul pedig egy kék Hung. Ebből a három szótagból fénysugárzik, amely megörvendezteti a 10 égtáj buddáit és bodhisattváit. Tehát a fény ugye eljut a világ összes irányában, mindenhol található buddákhoz, és megörülnek ennek a fénynek. Tehát mint egy felajánlásként eljut ez a fény hozzájuk, nekik szól, ugye, tehát ő nekik szól ez a fény, mint felajánlás, és akkor ők örvendezve visszaküldik válaszul az áldásukat. Ez az áldás azután beleolvad az Om Ahungba és a felajánlásokba, és az Om Ahung is föloldódik a felajánlásban, tehát ebbe az ételbe, ami az üstben van, és így az egész átalakul a bölcsesség nektárjává. Tehát egy csodálatos lakomává. Bölcsesség nektárját úgy kell elképzelni, hogy hát a legfinomabb, amit el tudunk képzelni. Legcsodálatosabb. Ja. De csodálatos íze van, egy olyan nektár, ami úgy mondják, hogy 100 különböző csodálatos íze van, a legcsodálatosabb, legtáplálóbb anyaga van, és ha ezt elfogyasztjuk, ugye ez egy olyan táplálék, amitől nem, hogy jól lakunk, és nem csak, hogy egészségesek leszünk, hanem megvilágosodunk. Aki ezt megízleli, mint a halhatatlanság nektárja. De még annál is több. Tehát ez a megvilágosodás nektárja, a bölcsesség nektárja, ugyanazt jelenti. Aki ebből eszik, iszik, az megvilágosodik. Ja? Tehát ilyen csodálatos ez a nektár. Ja? Most ez egy olyan vizualizáció egyébként, amit étkezés előtt is el tudunk, elvégezhetünk mindig. Tehát amikor leülünk enni, akkor ne csak úgy együnk, mint a kucukák, hogy röf, röf, naf, naf, és akkor behabzsoljuk az ételt, hanem próbáljuk meg előtte felajánlani az ételt. A felajánlás pedig különböző lépésekből áll. Az első dolog az, hogy az ember fölkelti az együttérzését azok iránt, akiknek a szenvedése révén eljutott az étel az asztalunkra. Számtalan lényről van szó. Akár húsevők vagyunk, akár vegetáriánusok. Mind a két esetben számtalan lény szenvedésébe került az, hogy az étel eljusson az asztalunkra, kezdve ugye azoktól, akiknek esetleg a húsát esszük, vagy hogyha vegetáriánusok vagyunk, akkor ugye számtalan apró állat, amelyik elpusztult ugye a földműves munkák között, közepette, igaz? Szántás, vetés, aratás, stb. vagy a kertészkedés, stb. Alatt. Azután ott van a sok-sok szenvedés, ami a földolgozás alatt történik, a szállítás alatt történik, beleértve az emberek, állatok szenvedését. Ugye? Tehát az igás állatoktól kezdve, ugye a, nem tudom én, a kereskedőkig, akik ugye lopnak, rabolnak, csalnak, ugye, és közben ugye méretetlen szenvedésen esnek át maguk is. Ugye? Vagy pedig, hogyha állathúsát esszük, akkor az állat szenvedése, de ott van a hentes, szenvedése is. Az, hogy a hentes levágja az állatot, az ő szenvedése. Az az ő szenvedése. Az ő élete nem adja aranyélet. Tehát az egész láncnak a szenvedése ott van az ételünkben. Ezt először tudatosítani kell. És utána, ez a gondolat ne azt a célt szolgálja, hogy elmenjen az étvágyunk. Mert arra gondolhat, na hát akkor a buddhisták mit esznek, hogy esznek? Ugye szomorúságot esznek. Nem. Itt jön a nagyon-nagyon fontos lépés, az, hogy ezt tudatosítani kell. Tehát az együttérzés nagyon fontos, amikor eszünk. Együttérzés. De most teszünk valamit. Mindezekért a lényekért. Ez a lényeg. Valamit teszünk értük. Mit csinálunk? Átalakítjuk ezt az egész dolgot. A szenvedéssel, az étellel, mindennel együtt a bölcsesség nektárjává. Csodálatos. Egy csodálatos lakomával, öröm lakomává alakítjuk át. És ezt találjuk a buddáknak. Akik bennünk vannak. Buddák bennünk vannak. De vizualizálhatjuk őket magunkkal szemben, nincs jelentősége. Az is bennünk van. A gondolataink, a vizualizációnk is bennünk van. Mind az nyelveink, igaz? Tehát ilyen módon egyszerűen egy nagy boldogsággal, nagy örömmel az egészet átalakítjuk egy csodálatos lakomává, és ezt a lakomát találjuk a buddhától, és ezt fogyasztjuk el. Ja? Ez nagyon fontos. Étkezés előtt. Miért fontos ez? Azért, mert ezzel az egész szenvedés, ami benne van az ételben, értelmet kap. Tehát őket elvezeti ezen a módon az átalakítás által a megvilágosodáshoz. Tehát a megvilágosodással kapcsolatba kerülnek azonnal. Ja? Tehát egy új értelmet kap. Így valódi mélységes értelmet kap az a szenvedés, amin ők átestek. Érthető ez? Ez nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Tehát egy valódi értelmet kap azzal, hogy ők azt nem tudtak róla, ők csak ugye egyszerű állatok, meg egyszerű, nem tudom én, nyomorúságos emberek voltak, elvégezték a dolgokat, csinálták, élik a dolgokat, de a végeredmény ennek mindennek a szenvedéssel teli dolognak az, hogy folyamatnak az, hogy találjuk a buddháknak. És ezzel az egész csodálatos értelmet van. És ez a csodálatos értelem, ez visszahat ő rájuk. Hát az ő munkájuk, az ő szenvedésük nyert teljesen új értelmet ezáltal. Ez visszahat rájuk, ez nekik nagyon jó. Nekünk is persze, nekünk is, de nekik is. Mindenkinek jó. Hát ezt nagyon fontos érteni, és megpróbálni azt a gondolatmenetet étkezés előtt ugye mindig fölkelteni. Ezt nem kell hosszadalmasan csinálni, ez van egy rövid szöveg is, és az a szöveg az gyakorlatilag persze az elején az embernek ugye kicsit ezzel foglalkoznia kell, át kell gondolnia, de azután ez gyakorlattá válik, és akkor ez működővé válik. És akkor elmondjuk a szöveget, akkor a szöveg alatt ez az egész átalakítás ugye, megtörténhet. Ugye, hát tőlünk függ persze, hát, hogy Ha nem figyelünk oda, akkor nem történik meg semmi. Na tehát ehhez hasonló a torna felajánlás is. És tehát ez a mindent betöltő tudás nektárja, ez az, amit felajánlom. Ja? Hát most jön maga a felajánlás szövege. Először mondjuk egy mantrát, Om Hayagriva Hungpe. Ez egy tisztító mantra. Itt igazából azt kell vizualizálni, hogy a szívünkből számtalan védelmező istenség árad ki, akik Cserézinek a haragos formái, egy vörös haragos istenség, akinek a feje tetején van egy kis lófej. Egy lófej. Tehát Hayagriva ugye azt jelenti, hogy lótorkú. Lótorkú. Tehát ez az istenség. A szívünkből ilyen istenségek áradnak ki, és ők megtisztítják, mindent megtisztítanak, különösen a felajánlásokat, méghozzá mitől tisztítják meg? A ragaszkodástól. Tehát a mi ragaszkodásunktól, főleg. Tehát, hogy ragaszkodás nélkül tudjunk adni. Megtisztítás után következik a második mantra, Om Szobavasudha Sarvadhamma Szobavasudho Hang. Ez pedig azt jelenti, hogy röviden, hogy minden üresség. Minden jelenség üresség. Ja? Üresség természetű. Tehát itt egyszerűen ez alatt a mantra alatt az ürességet úgy értelmezzük, hogy egy nyitott üres teret vizualizálunk. Ja? És utána jön ez a vizualizáció, amit most már elolvastunk, igaz, előzőleg. Tehát ebből az ürességből megjelenik így az edényben a felajánlások, a fölött az omán hong, az ománból fény megy a buddákhoz, a buddák megörvendeznek, visszaküldik az áldásukat, velé olvad a nektárba, és a nektár átalakul bölcsesség nektárra. Ez lejátszódik, amikor elmondjuk, hogy omán hong háromszor. Igaz? És akkor ezt a bölcsesség nektárt felajánljuk. És kinek ajánljuk föl? Ugye az itt van, Cserézinek és a megvilágosultaknak ezt az első tornát. Ja. Mondjuk a szöveget, e torma tökéletes színű, illatú, ízű és erejű, felajánlom oltalmazomnak, buddáknak és bodhiszatváknak. És ekközben azt látjuk, hogy tehát ez egy energia, ez a nektár, nem úgy kell gondolni, hogy ezt isszák, vagy kanalazzák, hanem úgy gondoljuk, hogy a minden istenségnek a nyelvéből egy fénysugár árad ki, és az összekötő őket ezzel a nektárral. És ezáltal megkapják a felajánlást. A nyelvéből fénysugár. Olyan, mint amikor ilyen elektromos kisülés van. Tehát egy óriási energia, és akkor egy ilyen elektromos kisülés van a kettőjük között, nektár és ő között. És ezáltal megkapják ennek a bölcsesség nektárnak a eszenciáját. És akkor mondjuk a mantrát, Omani Peme Hum, Omakáro Mugan Szabadamon, Áden Ötmar, Omá Humpe Szóha. Tehát ez alatt a itt le is van írva. Mondjuk háromszor ezt a mantrát, miközben felajánljuk a tormát. Az istenségek nyelvét és a torma nektárját fénysugár köti össze, így veszik magukhoz a felajánlást. Tehát ez alatt, miközben mondjuk ezt a mantrát, ez történik. Utána megint jön a kérés. Tehát felajánlás után kérés. Dicsőítés után is mindig kérés. Ez a kérés nem akármilyen kérés. Az ébredés szelleme szülessen meg azokban, kikben nem született meg, akikben megszületett, soha meg ne gyengüljön, mindig csak erősödjön. Ja? Hát ez a kérés, ez egy óriási kérés, ez a legnagyobb kérés, ugye, amit az ember kérhet. Az ébredés szelleme az igazából az már a megvilágosultságot jelent, a megvilágosulást jelent. Ez tehát az első felajánlás. A második felajánlás pedig a nágáknak, a helyek urainak és más szellemlényeknek szól. Ja? A nágá az egy szanszkrit szó, magyarul egyszerűen kígyót jelent. Kígyót jelent. Igazán nem sárkányt jelent, de kígyót. És miközben a nágák mondjuk tágabb értelemben kígyót jelentenek, és itt ugye szorosabb értelemben kígyó, bizonyos kígyó szellemeket jelent. Tehát nem csak magukat ezeket, és főleg nem magukat ezeket az egyszerű kígyókat, hanem kígyó szellemeket jelent. Aztán a helyek urainak is szól, a helyek urai ezek mik? Ez azt jelenti, ezt úgy is lehet mondani, hogy az ilyen természeti szellemek. Ja. De nem csak a természetben vannak szellemek, hanem a városokban is. Városokban, falvakban, házakban, mindenhol vannak ilyen szellemek a hiedelem szerint, vagy hát azok szerint, akik ezeket látják. Hát van, akik ezeket látják. Tehát a helyek urai azok olyan szellemek, akik a ragaszkodásuk révén kötődnek különböző helyekhez, különböző dolgokhoz, például egy országhoz, tehát ezekben vannak erősebbek, hatalmasabbak és vannak gyöngébbek, ugyanúgy, mint az emberek között, meg az állatok között. Tehát például van egy országnak egy ilyen, mondjuk így, mifelénk is ugye használják ezt, van egy géniusza mondjuk így, ugye? Tehát egy géniusza egy országnak. Ja? Vagy egy ilyen védelmezője, aki nem feltétlenül egy megvilágosult lény, ugye ebben az esetben éppen, hogy nem az, hanem egy olyan lény, aki ugye ezt az helyet úgy érzi, hogy uralja, birtokolja, ja, és a felajánlás azt a célt szolgálja, hogy megnyerjük az ő jó indulatát. Végkét kössünk vele, és megnyerjük a jó indulatát, és a segítségét elnyerjük. Ja. Tehát ezek igazából nem megvilágosult lények. Viszont a darmát segítő és szolgáló lények. Tehát sok ilyen, nem tudom, hát így Magyarországon ez valahogy így eléggé eltűnt, ez a fajta képzett világ, de például Svédországban ma is élő képzet az, hogy van a Svea asszony, aki egész Svédországnak egy ilyen nem védőszentje, mert nem keresztény, hanem egy ilyen nagyasszonya, Svea asszony. Tehát egy szellemlény nyilván, tehát egy géniusz, a Svédország egy nő, nem géniusz, aki megtestesíti Svédországot, és a Svédországnak ő a királynője, tehát egy szellemi királynője, a Svea asszony. És hát más, ez nyilván magyaroknál is megvolt régebben, hát most ebben ez így nem nagyon van. És aztán ugyanígy a városoknak is, minden városnak megvan egy ilyen géniusza, igaz? Tehát Budapestnek például biztos van. És ez nem a főpolgármester. Yeah. És ugyanígy a különböző tájaknak, különböző. És ezt le lehet bontani aztán, tehát a hatalmasabbakból egészen a apró picikig, akik úgy érzik, hogy ez a fűszál az enyém. De van, tehát ott minden fűszálnak is megvan a gazdája. Ők úgy érzik, hogy ő annak az ura, annak a gazdája. Ezért a tibeti buddhizmusban, hát nem csak ott egyébként, általában a különböző ilyen természethez közel élő kultúrákban, az emberek ezeket mindig számításba veszik, ezeket a lényeket. És bármit csinálnak a természetben, mindig egy kicsit próbálnak nekik kedvezni. Kikérik az engedélyüket, a bocsánatukat kérik, például, hogyha egy utat építenek, vagy házat építenek, ők először mindig felajánlást tesznek ezeknek, hogy békében, hát én most elveszek tőled valamit, de előtte én adok neked cserébe valamit, ezt adom neked. Nem csak úgy kifosztalak, hanem adok valamit érte. Hát ez a torma is ilyen. Ez egy nagyon kiterjedt fejezet egyébként, részletesen nem beszélünk róla. Nagyon kiterjedt fejezet a gyakorlásban is. itt a nyugnévben mindesetre ez már jelen van, és ezért ugye ezt jól tudni. Most a nágáknak mi a, tehát ezeknek a kígyó szellemeknek mi a szerepük? Ezeknek különböző szerepük van. Itt ebben a minőségükben, vagy ebben a, ezen a helyen a nyugnévban különböző dolgokat kell kidomborítani. Az, hogy a nyugne az egy gyógyító meditáció is. Gyógyító meditáció, tehát a nyugnével nagyon sok minden betegséget meg lehet gyógyítani. Hát ha az ember komolyan, intenzíven végzi, nyilván több száz nyugnét kell akkor elvégezni, ha az ember komoly eredményeket akar elérni. Tehát, hogyha nagyon súlyos betegségek vannak, de hát egy-két nyugne is nagyon sok mindent meg tud gyógyítani természetesen. Tehát szellemi dolgokat is, de testi dolgokat is. És a tibeti szemléletben a nágák azok bizonyos betegségeknek is a urai, mondjuk így. Tehát ha nem vagyunk velük békében, akkor azok bizonyos betegségeket okozhatnak. Ugye tudjuk, hogy a nyugne nagy gyakorlója volt a Gelongma Palmo, most ez a mi nyugnénk őtől ered, és ugye ő leprás volt. Leprás volt, és a nyugne gyakorlattal a leprából kigyógyult. Tehát a nágák azok a leprával kapcsolatosak. A leprával. Nem csak a leprával, hanem daganatos betegségekkel is kapcsolatosak a nágák. És ehhez hasonló betegségekkel. Egyébként a nágák a természetben a vizek urai. A vizekben élnek, a vizek alján élnek, és a vizek urai. És azt is mondja a tanítás, hogy a hagyomány, hogy igen, gazdagok, óriási kincsek vannak a birtokukban. És nem csak közönséges anyagi kincsek, hanem a darmának is őrzői ők. Tehát a dágáknak vannak bizonyos adottságaik, amelyek miatt például Buddha bizonyos tanításokat őnekik adott át, amiket az embereknek nem tudott akkor átadni saját idejében. Tehát például a Prajnaparamita tanításokat a nágáknak adta Buddha. Ez pedig a Mahayana tanításoknak ugye a legalapvetőbb rendszere. Ez az egy hatalmas tanítás, ez nem egy mellékes tanítás. Ezeket ezeknek az őrzését a nágákra bízta. És csak később ment el egy ember ezeknek a birodalmába, a Nagarjuna, egy indiai tanító, és hozta el ezeket a tanításokat onnan. Tehát a nágák azok különböző anyagi és szellemi kincsek őrzői is. Amellett, hogy tehát a természetben a vizek urai, és szabályozói, és amellett az egészségünkben is különböző betegségeknek a szabályozói. Igaz? Tehát a nágák azok érdekes társaság. És tehát még egyszer, a nága az kígyó. Kígyó. Igazából nem sárkány, az kígyó. Sárkány az tibetül, az duk. Duk. Sárkány. Sárkány az a mennydörgéssel van kapcsolatban tibetieknél. Szó maga, ez a duk jelent a sárkányt is, meg mennydörgést is jelent.
A
Csuszin? Csuszin? Csuszin az egy ilyen hibrid lény. Az inkább krokodil. Krokodil. Krokodillal kapcsolatos lény. Ja? Tehát ezt kell tudni a nágatormáról. Ha a folyamat hasonló, először mondjuk Om Hayagriva Hungpe, ez a tisztítás, ugye a Hayagrivák, tehát ezek a védelmezők áradnak ki a szívünkből, megtisztítják a tormát a ragaszkodástól. Om Szobavasura Szaronam Szobavasuló Hang, minden nyitottság, üresség, Om Ahung, ugye Om Ahung fénysugárzik, és összegyűjti a buddhák áldását, és beleolvad a a tormába, és az átalakult bölcsességnek terve. Utána a felajánlás mantrája, Om Dasyadik a Lokapala Nagarata Varuna Bhumipati Szabarivara Idambarint a Kakakai Kai. Ja? Ez pedig a ez alatt pedig vizualizáljuk ugye ezeket a nágákat és különböző helyi istenségeket és mindenféle védelmezőket. És ugyanígy az ő nyelvükből fénysugár, a nyelvüket és a nektárt ugye fénysugár köti össze, és így megkapják az ajánlást. Ezután pedig a szívemből áradó számtalan istennő határtalan felajánlást tesz. Ez azt jelenti, hogy a szívünkből számtalan felajánlást hordozó istennő jelenik meg, akik különböző felajánlásokat tartanak a kezükben, és ugye felajánlást tesznek a buddáknak, meg mindenkinek, az összegyűjt felajánlása érdemeseknek. Mondjuk hozzá a mandrát, ondod be argan párden tüdődőd be alok igényedőd és abba álhol. És utána jön megint a kérés, igaz? Jön a kérés. Buddha tanát őrző és a világot védő, oltalmazónak szolgáló nágák királya. Ez az oltalmazó, ez ugye Avalokit is felcsendézi. Tehát Buddha tanát őrző és a világot védő, oltalmazónak szolgáló nágák királya. Ja? Tehát ugye a nágák királya az Chenrezinek egy alárendeltje. Ez is fontos. Tehát Chenrezi a nágáknak egy ilyen különleges hogy mondjam, egy ura, mondjuk így. Tehát a nágák Chenrezi alá beosztott lények. Tehát ő vigyáz rájuk. Chenrezi vigyáz a nágákra. Igaz? Szellemlények és akadályozók fajai, országok, földek, helyek s városok urai. A felajánlás, dicséret és torma révén tartsátok meg a felébredt szellem alapját, a tan és a lények javás üdvét kívánó szellemmel teljesítsétek minden óhajunk. Na, tehát a városokban ugyanígy vannak ilyen helyi urak. Na, tehát például, nem tudom én, a Nagykörúton. Nagykörúton például egy ilyen, hogyha rossz kedve van, egy óriási dugót tud okozni. Minden leáll. Vagy eltörik a vízvezeték a föld alatt, vagy akármi. Tehát ezek érdekes dolgok. Érdekes dolgok. Ja? Tehát valószínű például, hogy az utcaneveket eredetileg nem véletlenül találták ki, hanem ugye az utcákba különböző védelmezőket próbálnak az emberek beosztani, ugye, hogy rend legyen az utcán, igaz? Tehát azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy Rákóczi út. Ugye, akkor azt mondjuk, hogy hát Rákóczi legyen ennek az útnak a védelmezője, hogy legyen rendben az az út, igaz? Tehát ne csak egy utca legyen, hanem ott legyen rend is. Vagy Szent István körút, ugye? Vagy Erzsébet körút. Ja? Lenin út. Egyértelmű. Tehát, hogyha már azt mondom, hogy Lenin, akkor már megértjük. Tényleg arról van szó, hogy bizonyos, legyen egy bizonyos rend azon az úton, igaz? Azért hívták azt Lenin útnak. Bizonyos rend legyen. Hát most, hogy az a rend nekünk kell-e vagy nem, az egy másik kérdés. De tehát ezek általában az utcanevek, ugye mi azt gondoljuk, hát az csak azért van, hogy hogy a nevek, hát azért, hogy meg tudjuk különböztetni. Sokszor az emberek nem is használják az utcaneveket arra, hogy megkülönböztessék. Például X esetben előfordul, különösen vidéken, hogy az ember megy és kérdezi, hogy hol van a, nem tudom én, ilyen vagy olyan utca, fogalmuk sincs róla, pedig a mellett elő utca. Nem tudja, hogy a szomszéd utca, hogy hívják az ember. Nem tudja. Na, annak van egy helyi neve, és azt használják. Egy egész más nevet használnak például. Például nálunk Mezőkövesden van ez, hogy a Csordajárás. Nem úgy hívják, de az a neve. Azt lehet, hogy nem tudom, hogy Balog Ádám utcának hívják, de az a csordajárás például. Ja? Különböző ilyenek. Na a lényeg az, hogy ez egy érdekes dolog. Ez például Hunyadi János utca. Ugye? Nem rossz név. Nem rossz név. Ide nem jönnek be a törökek. Ide nem jönnek törökök, igaz?
Arabok sem jönnek.
Ja. Törökök nem jönnek. Na, de hát lényeg az, hogy ezek mind érdekes dolgok. A név az egy nagyon, nagyon komoly dolog. Nagyon komoly dolog. Most ezek ugye már rá az emberek által ugye kinevezett ilyen különböző védelmezők. Ez nem azt jelenti, hogy az ő szellemük valóban ott is van. Ezt csak azért mondom, hogy ugyanakkor viszont vannak, tehát minden utcasaroknak, vagy kapuainak is, vagy akárnak, kicsit tudtam, megyünk és szaglászunk, akkor esetleg meg is érezhetjük, hogy na ez egy ilyen, ez nem jó, ez kellemetlen. Ez viszont nagyon klassz, ez egy jó, kedves és jó kis utcasarok. Ezek ilyen dolgoktól függhetnek. Tehát nem csak a természetben van ez meg. A természetben ott könnyebben elfogadjuk, hogy ja persze, ott van nem tudom, egy hatalmas, meg tártos faj, és akkor biztos nagyon sok jó szellem van, meg ilyen dolgok. De megvan ugyanígy a városban is. Városban is megvan. És nem mindegy ezért, hogy a városban is például hogy élünk. Tehát, hogy ápoljuk a jó kapcsolatot ezekkel az utcai és városi szellemekkel, vagy nem ápoljuk a jó kapcsolatot. Ugye? Tehát, hogyha szemetelünk, ugye nem törődünk semmivel, barmoljuk a dolgokat, ezt nem szeretik. Nem szeretik. És akkor kialakul egy rossz helyzet. Hát számtalan ugye eset van például a tibeti irodalomban, amikor például a különböző területek elszennyezése arra vezetett, hogy a helyi szellemek egyszerűen visszavágnak. Például járványokat okoznak, betegségeket okoznak. Például konkrét történet van Milarépáról, hogy valaki beszennyezett egy forrást. És akkor megbetegedtek a nágák, a forrásban élő nágák. És erre aztán hát méregből, bosszúból egy járványt zúdítottak a környékre. És akkor hát nem tudták, hogy mi a baj, és nem tudtak semmit tenni az emberek, és elmentek Milarépához. Akkor ezt értette, ő látta. Elmondta, hogy mi a baj. Szépen meghívta ezeket a nágákat. Kiengesztelte őket. Rendbe hozták ugye a vétket, kitisztították a vizet. Megígérték, hogy többet nem fogják bántani. És akkor a nágák meggyógyultak, és megbocsátottak. Jó? Tehát ilyen dolgok vannak. Állítólag. Ugyanez játszódik a városban is. Ja. Ezután tehát mit kérünk mi itt? Mi egyszerűen emlékeztetjük őket arra, hogy ők ezek a lények, akiknek felajánlást tettünk, ezek nem, hogy mondjam, akármilyen nágák és akármilyen szellemlények, hanem ezek olyan szellemlények, akik már fogadalmakat tettek le arra, hogy a darmát segítsék. És erre emlékeztetjük őket. Igaz? E felajánlás, dicséret és torma. Tehát először is ugye, hogy a oltalmazónak szolgáló nágák királya. Tehát emlékeztetjük arra, hogy te a Csendrézinek a segítője vagy. Igaz? Beosztottja vagy. Emlékeztetjük arra. Őt is, és a többieket is. A szellemlényeket is, az akadályozók fajait. És utána pedig azt mondjuk, hogy tartsátok meg a felébredt szellem alapját. Tehát emlékezzetek erre az elkötelezettségetekre, hogy ti a darmát segíteni fogjátok. És a darma gyakorlókat segíteni fogjátok. Jó? Először emlékeztetjük őket, és utána pedig kérjük, hogy a tan és a lények javács üdvét kívánó szellemmel teljesítsétek minden óhajunk. Ja? Mert emlékeztetjük őket erre a fogadalmukra, és kérjük, hogy segítsenek nekünk, igaz? Következő lépés a nektárfürdő felajánlása. Oltalmazó lények fáklyája jó illatú nektárfürdőt légy, tűnjön a két fátyol, s minden szenny, három test dicsősége jöjj el. Szívemből számtalan felajánlás istennő árad, tehát mi továbbra, itt végig a csenrézi alakjában vagyunk, és a szívünkből felajánlás istennő áradnak, kezükben nektárral teri kancsóval. Fürdőt ajánlanak fel a szemben lévő tisztakör főalakjának, tehát Csenrézinek és kíséretének, a különböző buddáknak, a lámáknak, a meditáció istenségeknek, buddáknak, bodhiszatváknak, dákáknak, dákiniknek, darmavédőknek, akik nektár fürdőt vesznek, és a lények szennyeződései megtisztulnak. A zavaros képzetek és az érzelmek két fátyla megszűnik. Tehát ugye a buddáknak ajánljuk fel a fürdőt, de nem azért, mert nekik erre valamiféle szükségük van, hogy ők tisztálkodjanak, hanem, ki van szépen mondva, hogy ezáltal a lények szennyeződései tisztulnak meg. Tehát a mi szennyeződéseink tisztulnak meg azáltal, hogy felajánljuk ezt a nektárt. Annak az érdeme által, igaz? Annak az érdeme által. Annak az erejéből, a cselekedet erejé által a mi szennyeződéseink tisztulnak meg. A zavaros képzetek és az érzelmek két fátyla megszűnik. Ez tehát két fátyol, ezt úgy hívjuk, hogy a két fátyol. A zavaros képzetek, ugye ezek a nem tudásból fakadó zavaros képzetek a világról, a másik az érzelmek, ugye az elme öt mérgéről van itt szó, a ragaszkodás, a ellenszem, a nem tudás, a gőg és a irigység. És miközben mondjuk ezt a sok mantrát itt, ez a vizualizáció. Tehát azt vizualizáljuk, hogy a kancsókból ugye a hullik alá a nektár a buddákra, és akkor a buddák elnyerik, vagy megkapják ezt a csodálatos felajánlást, és így ragyognak, és csodálatos, és akkor ezáltal a lények minden tisztátalansága megszűnik. És akkor elmondjuk ezt a sok mantrát. És ezek a mantrák, az első a Nyungne mantrája, a második Ompe Munika Bimala Munka, az a hat világ kapuját bezáró mantra, az Om Bipula, az Csenrézének egy másik aspektusának a mantrája, Om Pemasato Samaya, az pedig ugye a Pemasatónak a mantrája, ugye Pemasató az olyan, mint Vajrasatva, igaz? Pemasatva, igaz? Tehát ugye Dorje Senpához hasonlít, csak nem Dorje van a kezében, hanem Lotus. Lotus van a jobb kezében. Aztán Mitrukpa mantrája, aminek szintén az a áldása, hogy a hat világ kapuját bezárja. És aztán végül van egy mantra, Buddha Bodhisattva, és a többi. De ez pedig buddáknak és bodhisattváknak szól. Ja, ezután újra következik a nyolc felajánlás, a szívünkből felajánlás, és istennők áradnak és felajánlásokat visznek ugye a buddáknak, a bodhisattváknak. Elmondjuk az Argan Padin Pipidit és a többi mantrát. És utána jön egy dicsőítés. Tiszta fehér a teste, teljes Buddha fejéket, együttérzően tekintesz mindenre, csendesen leborulok, és dicsérlek. Dicséretre érdemeseket a föld porszemélyi számában megjelenő testekkel, mindig magasztalok odaadással. Tehát itt a vizualizáció az, hogy mi magunk megsokszorozzuk magunkat. Egyszerűen sok-sok testben jelenünk meg. Ez a sok test mind csenrézi, kétkarú csenrézi, és így magasztaljuk a csenrézítésre a Buddhákat bóviszatát. És leborulunk előtt, és magasztaljuk. Ha. Ezután következik a tisztulás nektár által. Előttem az égben csenrézik Korva Doncsuk, ez csenrézének egyik alakja, aki a neve fordítása létkört legmélyéből felkavaró. Korva Doncsuk. Vörös, álló, kétkezű, jobbjában bumpa, tehát ez a kanna, ugye ez a szertartási kanna, aminek ilyen páva farka van, amelyből nektár hull rám és az eget betöltő minden lényre. Megtisztulunk a test, beszéd és elme szennyeződéseitől. Ezt vizualizáljuk, miközben az történik, hogy a csőjog, tehát a szertartásnak a sekrestés, ez igazából a kereszténységben a sekrestés dolga, szenteljük ezt a vizet, ezt a nektárt, ide le van írva, igaz? Az előkészítő napon a nektárral háromszor mosakodj meg, majd így áll belőle. Utána megisszuk, maradékot pedig a tiszta helyekre kenjük. Azért szoktuk a fejünkre kenni, mert az tiszta. Na, tehát nem a ruhánkba kenjük, mert fejünkre, hajunkra kenjük, és akkor ugye az áldást megkapjuk, és megtisztálkodunk általa. És közben gondoljuk, hogy az első mosdás eltávolítja a szabadulás akadályait, a második a mindentudásait, és a harmadikkal megvalósul az igazságtest. Ja? Ez a vizualizáció. És azt megisszuk. A második napon igazából ugyanezt kellene elvégezni, hogy mindenki kap a kezébe egy kis nektárt, és utána elvégzi a mosakodást. Csak hát az emberek ugye bambák, és megisszák. Tehát ezért nem szoktuk kiosztani, hogy ne legyen ilyen tévedés, mert másnap ezt se szabad meginni, semmit nem szabad inni, igaz? Ezért, tehát egyszerűen a csölyök ezt csak szenteli, ezt a, vagy a láma szenteli. De a vizualizáció ugyanaz. Háromszor megmosakszunk, és a mosakodás által eltávolodnak a szabadulás akadályai, a mindentudás akadályai, és harmadszor megvalósul az igazság test. És közben énekeljük a mantrát, az Om Mani Padme Hum mantrát. Szemben égbe hatbetű ura eljő jobb kezéből nektárul, fürdet három fátyol megtisztul. Fejtetőben át belém olvad, és vége van, akkor belém olvad, csendézi a fejem keresztül. Ezután következik a hibák megtisztítása. Előttem az égben Padmasattva, ugye, tehát aki olyan, mint Dzogchen Szempa, csak lótusz van a jobb kezében, testéből tisztító, fehér nektár hull, ugyanúgy, mint Dzogchen Szempa, tehát ugyanaz a vizualizáció, amely fejtetőben át belém olvad. A meditáció és a recitáció hibái minden szennyeződéssel együtt megtisztulnak. Ez egy általános lépés a meditációk végén. Sokszor előfordul, hogy a meditációt így fejezzük be, hogy van ez a Dzogchen Szempa mantra, és a százszótagú mantra, és akkor ugye a meditáció alatt elkövetett összes hiba, ugye rosszul olvassuk a szöveget, vagy nem olvassuk, vagy bámészkodunk, vagy nem figyelünk rendesen, nem tudjuk fenntartani a figyelmességet tökéletesen. Ugye, tehát azok a hibák, amiket esetleg elkövetünk, ugye, hát nyilván nem követjük el, de esetleg mégis elkövetjük, akkor ezektől meg tudjunk szabadulni, meg tudjuk tisztulni. Tehát ez egyfajta föloldozás ez alól a sok gaztettől, amit a meditáció alatt elkövetünk a meditáció címén. Igaz? Győzedelmest kérlek, tekints rám, zaklatottság, stompaság miatt figyelmem és mantrám nem tiszta, hibáimat kérlek, bocsásd meg. És akkor mondjuk a mantrát. És végül jön a vizualizáció feloldása. A szemben lévő tisztakör istenségeinek bölcsesség aspektusait felkérem, térjenek otthonukba. A vizuált aspektusok fényé, majd belém olvadnak. egyarcú kétkezű cserézi vagyok. Három ponton van fehér, omvörös, á, kék, hun. Tehát itt különböző lépések vannak. Az első, tehát még továbbra is, még mindig ott van előttünk, ugye Csenrézi a palotában és körülbelül a négy Buddha által. És most arra gondolunk, ugye a meditáció elején megidéztük a bölcsesség lényeket, akik belé olvadtak, igaz? Beléjük olvadtak. Tehát úgy gondoljuk, hogy ott valóban is ott is vannak, tehát ők a valóságos buddhák és bodhiszatvák, akik velünk szemben vannak. És most pedig ezeket a bölcsesség lényeket, bölcsesség aspektusokat megkérjük, hogy költözzenek ki a vizualizált alakokból. Ez olyan, mint egy szoborból kivesszük a lényeget, marad a szobor, de ami benne van, ugye a töltés, ezt kivesszük, tehát ehhez hasonlóan kivesszük belőlük, illetve megkérjük, hogy a bölcsesség aspektus térjönek otthonukba a bölcsesség aspektusok. Mi ez az otthonuk? Hát különbözőképp lehet gondolkozni, ugye végső esetben, végső értelemben ez azt jelenti, hogy ez a mi elménk az egész, igaz? Tehát a bölcsesség lény is a mi elménk, igaz? De a mi elménknek egy olyan, mondjuk, tartományából, birodalmából jöttek ezek, amelyek jóval túl vannak a mi közönséges elménken. Tehát ezek a Buddha országok. Tehát a mi elménk megvilágosult tartományait hívjuk a Buddha országoknak. Tehát ők innen érkeztek, ezekből a Buddha országokból érkeztek, és onnan, tehát ők onnan, hogy mondjam, szállták belé ezekbe a mi általunk létrehozott alakokba, igaz? És akkor kérjük, hogy most távozzanak vissza ezekbe a Buddha országokba, de hát ezek a Buddha országok, ne feledjük, ezek végül is a mi elménk megvilágosult tartománya és birodalmai. Ja? Tehát ide térnek vissza. A vizualizált aspektusok fényé majd belém olvadnak, tehát maguk az alakok. Az alakok pedig először fényé olvadnak, és aztán a fejünk tetején keresztül mi belénk olvadnak, a szívünkbe olvadnak. Egyarcú kétkezű csenrézi vagyok, három ponton van fehér, om, vörös, á, kék, hung. Ja? Ez a végeredmény ennek a feloldódás. Ja? Most ez, hogy vizualizált aspektusok fényé majd belém olvadnak, ja? Ennek van még egy befejezése, ami nem szerepel itt, az, hogy én magam is fényé olvadok. És egy pillanatra föloldom a vizualizációt teljesen. Ja? Tehát egyszerűen megtihentetem az elmémet a igaz természetében, ami túl van minden gondolaton és minden formán. Igaz? És utána újra megjelenek egyarcú kétkezű csenrézi alakjában. Ja? És az három pontomban van a fehér om, vörös á és a kék hum. Tehát ezt így kell gondolni. Ja? Tehát belém olvad, és én is föloldódok. Utána megjelenek újra csendőző alakjában. Ja? Ehhez azután vannak szövegek. Ha van istenségi jelképünk, tehát van, általában nyungnén van, mert fölépítjük a mandalát, ott van szobor, ott van torma, egy csomó minden van. Tehát ha van istenségi jelképünk, akkor azt mondjuk, hogy om, e jelképpel mindig egységben, létkör végéig maradj itten, áldj meg betegségektől mentes, hosszú élettel és erővel, jóléttel és a legmagasabb tökéletes elérésével, om szutra tikta bendai szóval. És miközben ezt elmondjuk, akkor azt gondoljuk, hogy ez az apróbetűs szövegnek az első része, a szemben lévő tiszta kör istenségek bölcsesség aspektusait felkérem térjek otthonukban, mert erről van itt szó. És itt, tehát ha van csenrézi képünk, szobrunk, stb., akkor azt gondoljuk, hogy ezek belé olvadnak a szobrokba, és itt maradnak velünk a világ végéig. És onnan mindig elő tudjuk őket hívni a szobrokból. Ja? Ennek is nagyon mély jelentése van. A dharma szobrokat ne csak tárgyaknak nézzük. A dharma szobrokat egyszerűen vegyük annak, hogy a buddhák ezekben az alakokban megnyilvánulnak. Ugyanúgy, ahogy testet tud ölteni egy buddha egy például ember alakban, vagy akár állat alakban, ugyanúgy egy Buddha testet tud ölteni egy szobor alakban is. És vannak szobrok, amelyek úgy jönnek létre maguktól. Mi magunk is láttunk, amikor voltunk Tibetben és Nepálban, Indiában. Tehát vannak szobrok, amik maguktól alakulnak ki emberi kéz közreműködése nélkül. Ja? Ez mondjuk egy elég egyenes bizonyíték arra, hogy a Budda, hogy a buddák meg tudnak testesülni maguktól, különböző alakoknak. De, hogyha egy szobrot ember készített, az se probléma, mert az ember közreműködésével, az emberi kéz és az emberi ugye, akarat közreműködésével öltenek ők az anyagban. Miért ne? Miért ne? Igaz? Tehát egy szobrász közreműködésével és egy öntőmester közreműködésével veszik fel ezt az alakot. De ezt továbbra is nekünk, hogyha gyakorlók vagyunk, ezt így kellene tekinteni. Tehát a Buddha szobrokat, képek is, festmények is, ugyanez vonatkozik, festmények, szimbólumokra, mindenre, stupákra is, hogy tehát a buddák így testesülnek meg, a buddák megtestesülnek ezekben az alakokban, emberi közreműködés segítségével. Végül is a Tulku is emberi közlekedés, vagy közreműködés segítségével születik, igaz? Tehát van neki apja is anyja, igaz? Apja és anyja. Tehát ugye ugyanakkor az egy megtestesült Buddha. Igaz? Tehát ugyanígy a szobrász az a Buddának az apja. Amikor elkészíti a szobrot, és ugye a Buddha így megtestesül ezáltal az anyagi világban, egy szoborban. Szobor közvetítésével. És ez magyaráz sok mindent, ugye Tibetben, meg ezen a buddhista országokban nem annyira, hogy mondjam, ritka dolog az, hogy szobrok csodákat tesznek. Hát a kereszténységben is van sok ilyen. Szobrok csodákat tesznek. Ja, beszélnek például, mozoghatnak szobrok például. Sok ilyen lejegyzett dolog van, ami esemény van, amit sokszor sok százan láttak, tanúsítanak. Ja? Tehát szobrok életre kelnek. Vagy akár festmények is. Festmények is. Jó? Tehát ez megmagyarázza ezt. Sőt, olyan is van, állítólag, ilyen, olvastam ilyet, hogy szobrok eltűnnek maguktól. És akkor a tibetiek, most mit akarsz? A Buddha eltűnt. Feloldódott, visszaoldódott a dharmakájában. Volt szobor, nincs szobor. Tehát ezt ők természetesen el tudják fogadni. Mert az alapszemlélet az, hogy egy időre megtestesül, és utána föloldott a megtestesülését. Föloldott a megtestesülését. Ja? Tehát ez az egyik lépés. A következő lépés, ha nincs istenségi jelképünk, ez azt jelenti, hogy tehát például a nágák, stb. Nincsen jelképünk, igaz? És ez inkább azoknak szól. Om minden lény javát teljesíted, add meg nekünk e képességet Buddha országba a távozók, kérjük, jöjj el mi hozzánk újra, Benzamó. Tehát ezt akkor is lehet mondani, hogyha nincs az oltáron ugye megfelelő szobor vagy dolog. Ugye ez a buddáknak is szól, de ebben az esetben ugye a buddáknak van, de azoknak, akiknek nincsen, azokhoz intézzük ezt a kérést. Ja? Én, mint istenség, szívbéli hribe olvadok, amely elmén túl tiszta fény terébe tűnik. Ja? Tehát itt van a föloldódás, amiről az előbb beszéltem. Föloldjuk önmagunkat. Tehát még egyszer a bölcsesség aspektus a hazamegy, igaz, vagy a szoborba olvad, a vizualizáció alak, tehát az alak az belém olvad, és akkor én föloldódok. Igaz? És utána újra megjelenek. Nyugtass elméd a tiszta fény állapotában, és újra egy arccal és két kézzel megjelenek oltalmazóként. És utána felálljuk az érdemet. Ezen erények által valósítsa meg gyorsan nagy oltalmazót, és segítsen mindenének elérni az őszintét. Tehát ezzel a nyugnének ez a része befejeződik, a csenrézi meditáció része. Ja? Utána van még egy csomó minden más. Igaz? Az ember lényeg által minden lényeg, se sincs a tétenes benseség, van hazás elsője, erről az ember benseségben megszületett. Amond a három deste által, de már látos, hogy sem látok a igazságban, állással által az ember megrendít. Törekvése állással által a tavaly állás kívánságot, egy esélyben valami az ébredő szellemben szülesen meg, kiben nem született meg, a hűben megszületett soha meg nem. Mindig csak erős, hogy